Szeretettel köszöntelek benneteket, azokat külön, akik most vannak itt először nálunk. Kívánom az életetekre Isten gazdag áldását, hogy hitből hitbe, dicsőségből dicsőségbe tudjatok jutni. Jó volt ez az utolsó dal olyan szempontból, hogy egy jó átvezető lesz, mert mai témában szó lesz arról is, hogy Istennek a szerelme ki van töltve a szívünkbe, és ez tulajdonképpen mindennél többet ér. Imádkozom, mielőtt elkezdeném a szolgálatot, vagy a mondani valónak az elmondását, hogy azért, hogy ugye mondja az ige, hogy a szellemi ember mindent megítél. És nagyon fontos, hogy ti is, hogyha bármit hallotok, akkor ítéljétek azt meg, és ami nem Istentől van, az dobjátok ki, ami pedig jó. Ugye ezt mondja az írás, hogy mindent megpróbáljátok, teszteljetek, ami jó, azt megtartsátok. Bocsánat, csak közben kinyitom a mankómat, segítségemet. Atyám, hálát adok ezért a mai napért. Köszönjük, Uram, hogy ki van nyújtva te kezed, Uram. Dicsérünk téged azért, mert király létedre, uralkodó létedre, sőt, királyok királya létedre megüresítetted magadat, Uram. Szolgai formát vettél föl, külsőleg emberi testhez, emberhez vált a hasonlóvá. Engedelmes voltál egészen a keresztfa haláláig. Köszönjük, Jézus, hogy példát mutattál. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy olyan nevet kaptál, amely mindegyik név fölé van emelve. Ilyen nevet adott neked az Atya, hogy minden nyelv megvallja, hogy te Úr vagy az Atya Isten dicsőségére, és hogy minden térd meghajjon te előtted. Köszönjük, Uram, azt, hogy akár úrrá teszünk az életünkben, akár nem, de akkor is Úr vagy, akkor is király vagy. Köszönjük, hogy nem hagytál minket árván, hogy elküldted a te szellemedet, a megígért szent szellemet, kígérted az Atyától, és kitöltötted ránk. Köszönjük az igazság szellemét, szükségünk van rád, szent szellem, hogy közösségben legyünk veled, szükségünk van a rémára, Uram, hogy Krisztusról újabb és újabb ismeretet adjál, Uram, hogy megismerjük az élet forrását, Krisztust, hogy megismerjük az örök életet, hogy megismerjünk téged, Názáreti. Köszönjük az elrejtett kincseket, Uram, amely benned vannak, és köszönjük, hogy utat nyitottál az Atyához, az örökkévaló Istenhez, aki örökkévalóságtól örökkévalóságig uralkodik, aki minden mindenben, és aki minden dicsőség, tisztelet és hála és hódolat ebben az egész univerzumban. Köszönjük, hogy fölemelhetjük a te nevedet, Názáreti. Köszönjük, Uram, köszönjük a kincseket, köszönjük a rémát, a kijelentést, Uram, és köszönjük a logoszt is, Uram, a Szentírást, amelyet ránk bíztál, hogy nem hagytál minket útmutatás nélkül, Uram. Dicsőség ezért neked a Jézus nevében. Amen.
Amen.
Tulajdonképpen, amivel elkezdeném, az egész szolgálatot a hegyi beszéd, de ezenből is a boldog mondások köré fogom építeni. Már a hétközi alkalmakon is ugye érintőlegesen szóba került ez a téma. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy vannak ezek a hétközi alkalmak, egy picit hadd térjek ki, hogy mindenkit bátorítsak arra, hogy járjon ezekre a hétközi alkalmakra, mert nagyon fontos az, hogy egymást ugye nem test szerint ismerjük most már, ahogy mondja az írás, hanem szellem szerint, és fontos, hogy amikor együtt vagyunk, akkor egy szellemi közösségben vagyunk, és igazából akkor tudjuk egymást megismerni szellemtől szellemig, szívtől szívig, és akkor tudunk összekapcsolódni. Tudom, hogy sokatok ugye messze lakik, terhek vannak, munka van, család van, gyerekek vannak. Mégis azt kérem tőletek, hogy gondoljátok át esetleg, melyik az alkalom, amire el tudtok jönni, a közösségbe tudtok lenni. Nagyon fontos most már, különösen az utolsó időkben, amikor egy olyan folyamat indul el a világban, amit ugye a Jelenések könyvében úgy mond János, hogy a szent még szentebb lesz, az utálatos, vagy fertelmes, meg még fertelmesebb lesz. Tehát lesz egy ilyen szétválasztó folyamat, sőt már van ezekben az időkben, és ezért nagyon fontos, hogy egymás, ahogy Pál is mondja, hogy egymás hite által tudjunk épülni, egymás szellemében, amink van, azt össze tudjuk rakni, és tudjunk épülni, és tudjuk egymást erősíteni az elválasztásban. És szó volt, ugye a hétközi alkalmakon két hetente van a John Bivernek egy tanítása, És ott is szó volt, az első ige rész, amit föl fogok olvasni, az egyébként ebből a tanításból is van, ez is inspirál. A kezdő gondolatot is egy tanításból vettem, amit számomra nagyon inspiráló volt, és megfogalmat, ha lehet így mondani a szellememben, az pedig a Sínai hegyen történt események, illetőleg a törvényadás és a boldog mondások, a hegyi beszédnek az összepárosítása, ez egy mondatban hangzott el, de én ezen elkezdtem emlékezni és tovább fejtettem, és ebből kiindulva szeretnék nektek egy világképet megmutatni, amit úgy érzem, hogy az írások mögött, vagy az írásokban el van rejtve. A kezdő igénk az a 2 Mózes 19 lesz, a 3-25-ig. Ezt megpróbálom az Amplified fordításból így nyersen átfordítva felolvasni, mert sokkal jobb, érthetőbb magyarázom, mint a Károli. Csak azért, hogy nyelvtelenek, ha nem lesz teljesen tökéletes, akkor az azért van, mert nem egy kész szöveg, hanem egy angol szöveg. Tehát, 3-as verstől. És Mózes felment Istenhez, és az Úr hívta őt a hegyről, és ezt mondta, a Jákob házának, és mondd meg az izraelitáknak. Láttátok, mit tettem az egyiptomiakkal, hogyan hordoztalak titeket sasszárnyakon, és magamhoz hoztalak titeket. Emlékeztek erre az igére, a John Bevere, aki alkalmanaki volt? Mennyire fontos ez? Ugye a Károly azt mondja, hogy magamhoz bocsátottalak, de itt arról van szó, hogy Isten magához fogad, és nagyon jó volt az a mondat, hogy tulajdonképpen Isten azért teremtett meg minket, hogy vele legyünk. Hiszen Ádámot is, elhangzott ez a mondat is, nagyon tetszett, hogy Ádámot nem azért teremtette, hogy egy világra szóló missziót hozol létre, hanem hogy a hűvös estén vele legyen. Egy intim viszony, egy intim kapcsolatot teremtett minket, aki nagyon különleges lény az ember. Tényleg, majd fogok a legvégén erről beszélni, egy egyedülálló teremtmény az univerzumban, egy ilyen hibrid lény, tulajdonképpen szellem is, test is, és ilyen értelemben egyedülálló. És Isten velünk, és minket teremtett Isten a saját ikonjára, tehát a saját hasonlatosságára. Ezért most, ha engedelmeskedtek az én hangomnak az igazságban, és megtartjátok a szövetségemet, akkor az én különleges birtokom és kincseim lesztek minden nép közül és fölött, mivel az egész föld az enyém. Ti nekem papok királysága, szent, itt elszeparált szó van, Isten imádásra elszeparált nemzet lesztek. Ezeket mondd meg az izraelitáknak. Aztán mondta az Úr 10. verstől Mózesnek, menj, szenteld meg a népet, választ külön Isten számára, ma és holnap, mossák meg ruháikat, és legyenek készen a 3. napra, mert a 3. napon az Úr lejön a Sínai hegyre felhőben, minden ember szeme láttára. Majd a 16. verstől a 3. reggelen villámlások, mennydörgések voltak, sűrű felhő szállt le a hegyre, hangos trombita szólt, úgy, hogy minden ember a táborban remegett. Majd Mózes kihozta az emberek a táborból, hogy találkozzanak Istennel, és álltak a hegy lábánál. A Sínai hegy füstbe burkolózott, az Úr leszállt rá tűzben. Füstje felszállt, mint kemence füstje, és az egész hegy nagyon remegett. Ahogy a trombita szólt hangosabban és hangosabban, Mózes szólt, és Isten válaszolt hanggal. És az Úr lejött a Sínai hegynek a tetejére, és az Úr hívta Mózest a hegy tetejére, és Mózes felment. És mondta az Úr Mózesnek, menj le, figyelmeztesd az embereket, nehogy előre törjenek az Urat, hogy bánulják, és sokuk közül elvesszen. És a papokkal is tudasd, akik közel jönnek az Úrhoz, hogy szenteljék meg magukat, nehogy az Úr ellenük törjön. És Mózes mondta az Úrnak, az emberek nem jöhetnek föl a Sínai hegyre, hiszen te magad mondtad, hogy vess határt a hegy körül, és szenteld meg azt, választ külön Isten számára. Aztán az Úr mondta neki, menj le, majd gyere fel te és Áron veled, de ne engedd a papokat és az embereket, hogy előre törjenek az Úrhoz, nehogy az Úr ellenük törjön, vagy rájuk törjön. Úgyhogy Mózes lement az emberekhez, és elmondta ezeket, És ugye itt átadta ezek után a 10 parancsolatot, illetőleg a törvényeket, ez 3 fejezeten át tart, majd mondja a 24-es fejezet elején, Isten mondta Mózesnek, gyere föl az Úrhoz, te is Áron, Nádáb és Abihu, és 70 az Izrael vénei közül imádásra, és imádjatok a távolban. Mózes egyedül állt közel az Úrhoz, a többi nem jöhetett közel, és az emberek sem jöhettek fel vele. Most itt egy olyan Istennel való találkozást látunk, ugye azért hozta ki az Úr a népet, hogy találkozzanak, de mégis egy olyan találkozást látunk, amelyben Isten egy rettenetes mi voltát mutatja be. Ugye körül van ölelve füsttel, mennydörg és villámlás közepette száll le, aztán nem kell ezt magyarázni sokat, hogy egy ilyen természeti jelenség önmagában nagyon rettenetes, megrettentő. Hát ugye mondja az Úr, hogy ne törjen, nehogy előre rá törjön az Úr, rájuk törjön, ez életveszélyes. Tehát az Istennel való találkozás itt ugye élet-halál kérdése. És az Ószövetségben ugye nem lehetett csak úgy találkozni Istennel. Persze az Ószövetségben is megvannak a feltételek, de most itt erre a részre gondolok. És bizonyos értelemben azt lehet mondani, hogy Isten egy távolságot megtartott, meg is mondta, hogy meg kell szentelődni. És még így is, ha megnézzük, a 3. napon leszáll, csak Mózes. Tehát senki más nem mentett be közvetlen Isten jelenlétébe, csak Mózes. Az külön érdekesség, ugye azt tanítják, hogy ahol a Bibliában megjelenik Isten, ott tulajdonképpen Krisztus jelent meg, hiszen János evangéliumában azt mondja az ige, hogy az atyát, az Isten soha senki nem látta, csak az egyszülött fiú, aki az atya kevelében van, vagy az eredeti kifejezés szerint, aki onnan van kivezetve, onnan mutatja meg az atyát. Itt az exegézis szó van. Na most, ez volt tulajdonképpen az első hegyi beszéd. Tehát lehet azt mondani, hogy Isten a Sínai hegyen beszélt, törvényeket adott, és kihirdette annak a korszaknak a szellemi törvényeit, ami egyébként ma ugyanúgy érvényes, csak bizonyos szempontból másképp kell ezt most kezelni. Most ehhez képest a második hegyi beszéd az a boldogmondások hegyén történt, ugye ahol Jézus fölment a hegyre, és itt Isten már megközelíthetővé vált, és Izrael ebben a pillanatban már testközelből találkozhatott Istennel, Jézus Krisztusban, hiszen aki Jézus Krisztust látta az atyát. Ha megnézzük az evangéliumot, akkor a következőt látni, ugye Jézus beállt a szolgálatba, és tulajdonképpen ez úgy zajlott, hogy ugye bemerítkezett, rászállt a Szent Szellem, bevitt őt a pusztába, majd a pusztába ellene állt a rágalmazónak, az ördögnek, a diabolosznak, és utána a szellem erejével jött ki a pusztából. És a szellem erejével az első dolog, amit hirdetett, az az volt, hogy térjetek észre, mert elközelített az egek istenének a királysága, vagy király uralma. De szeretem ezt a térjetek észre, ezt a videó használja ezt a fordítást, mert ez egy olyan eléggé nyers megfogalmazás, és eléggé üt. De azt is lehet, úgy is lehet fogalmazni, hogy változtassátok meg a gondolkodás módotokat. És itt azt tulajdonképpen egy korszakváltás történt, ez egy világtörténelmi pillanat, ahogy egy tanító ezt mondta, és a Máté 5-ben, ugye az első versben azt mondja az ige, hogy a tömegek láttára Jézus fölment a hegyre és leült, odajöttek hozzá a tanítványai is. A Csia fordítás az azt mondja, és ez nekem nagyon tetszik, hogy ahogy a tömegeket meglátta, fölment a hegyre. Tehát eközött, hogy meglátta a tömeget és fölment a hegyre, volt egy kapcsolat. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat, mert az Ószövetségben is azt látjuk, hogy Isten azt mondta, minden ember szeme láttára fogok leszállni a Sínai hegyre. És itt is azt látjuk, hogy ugyanaz a személy, Krisztus, csak már Jézusban, Krisztus Jézus, ugyanez a személy, csak hát ugye megüresítette magát, tehát itt volt azért egy változás a szellemi szférában is, de lényeg az, hogy Jézus fölment a hegyre, minden ember szeme láttára. És ekkor ajkát szólásra nyitotta és tanította őket. És tulajdonképpen Jézus, ami az első dolog, amit csinált itt, a hegyen az ugye a tanítás, illetve hát itt ez a tanításról szól. Na most, feleségem is beszélgettünk erről a témáról, és átbeszéltünk itt egy-két dolgot, és összegyűjtöttünk itt egy pontot, hogy tulajdonképpen mi a különbség a sínai hegy ilyen történtek és a boldogmondások hegyén történtek között. Az első dolog, hogy Krisztus, tehát a sínai hegyhez képest, hogy itt Krisztus emberé lett, és Isten nem leszállt, hanem közülünk emelkedett fel. Számomra, persze ez nincs a Szentírásban, de számomra ennek egy szimbolikus jelentősége van, hogy Isten nem föntről jött, hanem összör ember lett, hozzánk hasonlóvá vált, és közülünk emelkedett ki, és közülünk ment föl a hegyre tanítani. És ugye ebben benne van az, hogy ismerte a helyzetünket, ismerte a kísértéseinket, a problémáinkat. Ugye a Filippi 2-ben mondja az igaz 5-től 8-as versig, hogy az a lelkület hasson át benneteket, ami Krisztus Jézusban is van, aki amikor Isten alakjában volt, tehát ott, amit látunk a sínai hegyen, Isten alakjában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát. Tehát Krisztusnak minden úgymond mennyei vagy égi tulajdonságát, amivel ott rendelkezett, le kellett tenni, és úgy lejönni közénk. És ezt amikor Isten alakjában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy Isten legyen elő, hanem megüresítette önmagát, rabszolgai formát vett föl, és emberekhez lett hasonló, külsejét tekintve embernek találták, megalázta magát, engedelmes lett a halálig, és pedig a kereszt halálig. Tehát az első pont. Ha tovább menjünk, akkor azt látjuk, a második, ami szembetűnő, hogy nem emberi közvetítővel tanított, tehát nem először csak Mózesnek, majd Mózes kiirdette ugye a népnek a parancsolatokat, hanem maga Isten tanított emberi formában. A következő. Ebből kifolyólag nem szellemi létformájában tanított, ez a harmadik pont, hanem a felkent ember tanított, hiszen a Máté 7 végén azt olvassuk, hogy hatalma volt. Mert egyszer testvérem hívta fel a figyelmet, hogy a végén ott van ez, hogy úgy tanított, hogy hatalma volt. És ez látható volt. Tehát szellemi hatalommal tanított. Most ebből következik a negyedik dolog, hogy nem csak egy embert tanított, Mózest, hanem mindenkit, aki meg akarta hallgatni őt. Isten kinyitotta magát. Tehát elérhetővé vált, és letette ezt a rettenetes mi voltát. Mert ugye mondja is valahol a zsidó levélben, hogy még Mózes is remegett, mikor meglátta. Tehát félelmetes Isten. És sajnos az egyházban nem hirdetik, hogy Isten rettenetes Isten. Szelíd bárány, de uralkodó király, és ugye, ez nagyon tetszett, ezt is mondta egy Isten szolgája, hogy idézte, van egy jó meg egy rossz hírem. A jó hírem az, hogy Isten itt van, a rossz hírem az, hogy Isten itt van. Attól függ, hogy melyik oldalon állsz. Ugye? Tehát letette ezt a rettenetes mi voltát, és az elfogadását mutatta meg, hiszen kiüresítette magát, mielőtt a földre jött, és nem utasította vissza a népet, nem mondta, hogy előre ne törjön, ilyen instrukciót nem olvasunk a boldogmondások hegyén, hanem meglátta a tömeget, és fölment, és tanított, és pontosan a tömegek láttára ment föl tanítani. Ugye emlékeztek biztos ti is, hogy mondja az ige, hogy azért jött az ember fia, hogy megkeresse, ami elveszett. Tehát ez az új szövetségben már egy másik megközelítésen, majd mindjárt kitérek. Most ez egész, ez elővetíti az egész eklézsia rendszerének, felépítésének az irányultságát is. Hiszen azzal Isten, hogy Mózest tanította a hegyen, azzal tulajdonképpen elismerte azt az egyszemélyi vezetést, amit létrehozott, ezt ahogy a múltkorában hallottuk ezt, hogy a lévitai rendszer, meg a melkizedeki rendszer, és az egyszemélyi vezetést ezzel Isten elismerte, de Jézus mindenkit személyesen tanított, aki hozzáment, legalábbis itt. Ugye tudjuk aztán később, hogy mondta a tanítványoknak, hogy példázatokba beszél, miért beszél példázatokba, van, aki érti, van, aki nem érti, miért nem érti, mi ezzel a célja. Most ebben nem akarok belemenni, Ézsaiást idézel. De itt Jézusnak a rendszere már egy szolgálati ajándékokban felépülő rendszerről szól. Ebben gondolkodik Jézus, és ezt alátámasztja Pál az Efézusi levélben, amikor azt mondja, hogy Jézus emberekben, vagy emberek formájában ajándékokat adott. És ugye az 5 fő szolgálati ajándék van felsorolva. És ezért nagyon-nagyon lényeges az, hogy a gyülekezetekben fölnőjenek szolgálati ajándékok, fölnőjenek erős jellemmel bíró szolgált ajándékok, akik tudnak kormányozni, és akik tudják Isten akaratát végrehajtani, és a különböző funkciókat be tudják tölteni. És ezért nagyon fontos az is, hogy a gyülekezetben közösségben legyünk. Most a férfiak meg is szólok, hogy a férfi alkalomra tudjanak, hogy járjanak, hogy közösségben tudjunk lenni, hogy meg tudjuk osztani egymással azokat a dolgokat, amiket Isten mutatott, mert másképp nagyon nehéz egy csapatot összeállítani, és hála Istennek, hogy sokan járnak, tehát nehogy azt gondoljátok, vagy akik esetleg nem jártak még, hogy nem járnak, mert járnak, de ezt inkább most azoknak mondom, akik még nem járnak, és ez csak egy biztatás, nem egy feddés, hanem inkább csak egy bátorításképpen mondom nektek, hogy nagyon jók szoktak lenni ezek az alkalmak. Na most igazából az, hogy mi bemehetünk Isten jelenlétében, és hogy nem egy személy vezetés van, ezt nagyon értékelnünk kellene, mert ha egy személy vezetés lenne, be sem mehetnék az Isten jelenlétébe, de ebbe a rendszerbe, amit Isten hozott, ebbe be tudunk menni Isten jelenlétébe a szellem által. Ez egy fontos dolog szintén. A hatodik dolog az, hogy ha megfigyeljük a tanítását Istennek, akkor ugye itt a boldogmondások, illetve a hegyi beszédben nem Isten a tanítását, nem a Mózesnek adott instrukciókkal alapozta meg, hangsúlyozva az ő szentségét, hanem a megtérés üzenetével alapozta meg, hiszen amit említettem a korábbiakban, a megtérés üzenetét hirdette, és Isten királyságának az eljövetelét hangsúlyozta. Ez egy korszakváltás, ez egy teljes korszakváltás. Amint említettem, az a hetedik dolog, hogy más megközelítésbe tanított, ugye a Sínai hegyen inkább regulációk vannak az ott elmondottak abban a három fejezetben, amelyek be nem tartása súlyos következményekkel járt. Itt a hegyi beszédben sokkal inkább a belsőre van téve a hangsúly, a fókusz, és ezért mondtam, hogy jó dal volt ez az átvezetés a prédikációhoz való úton, mert a boldogmondásokkal Isten szerelmet gyújtott a szívünkbe az ő fényével. És fantasztikus Pál is mondja, hogy a belső ember szerint gyönyörködik Isten törvényében. Na most persze nehéz ez az elhatárolás, hiszen a 10 parancsolat is szellemi. És ott sem csak tiltásokról van szó, inkább mégis a jellegét tekintve mondom ezt, mert ott is tulajdonképpen olyan sarokpontokat helyezett le Isten, amelyel minket akart megóvni attól, hogy ne a romlásba, illetve hát ugye az Izraelt attól, hogy ne a romlásokba menjen. Azt is szeretném mondani, hogy Jézus nem erőtlenítette el a törvényt, hiszen mondta is, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem azért teljesítegyem, hogy betöltsem, de belülre helyezte. És tulajdonképpen nagyon sok helyen ugye módosította, és meg is szigorította. Ez egy Jézus alkotmánymódosítást hajtott végre, és azt mondta, ugye ma ez egy divatos szó, és azt mondta, hogy megmondhatod, hogy ne paráználkodjál. Én viszont azt mondom, hogyha kívánság van benne, és ez a gonosz kívánsággal más asszonyra tekintesz, akkor a szívedben már paráználkodtál. És a nyolcadik pont, hogy a testi ember képtelennek bizonyult ugye a törvény betartására, de Krisztus új utat mutatott azzal, hogy a szellemre helyezte hangsúlyt, és bevezette a Szent Szellemnek a korszakát, itt már előkészítette, bevezette, majd erre ki fog térni, miért. Kilencedik dolog, hogy kőtábla helyett hústáblára írt. Tehát itt a szívnek szólt az üzenet, és mivel ez a tizedik dolog, hogy mivel a szívbe írta, itt már nem a szankciótól való félelem kell, hogy ösztökélje az embert, hanem a belső fény, a szerelem. Ez persze nem zárja ki az Isten félelmet, sőt inkább megerősíti azt. És ez a szerelem az tulajdonképpen, ami ha megvan az emberben, akkor ez a viszony, ez a féltés, ez tudja kiszorítani a testnek az uralmát. Tényleg fantasztikus dolog az, hogy az ember, mennyire más az, amikor az ember imádkozik, elmélkedik, és egy idő után megszűnik ez a külső világ, és bekerülsz Istennek a jelenlétébe, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy bekerülsz abba a gondolatvilágba, amiről beszél az ige, hogy a szellem, így mondja, hogy a gondolatvilága. A szellem gondolatvilága, élet és békesség. És ez egy teljesen más gondolatvilág, mint amikor a hústest gondolatvilágáról van szó. És abban a pillanatban, hogyha elfejtjük kikapcsolni a telefon, akkor megszól a telefon, és az ember már érzi is, hogy visszazuhan. és akkor érezni ezt a kontrasztot. Tényleg nagyon fontos az, hogy, Istennel időt töltsünk. Én is most tanulom ezt, mindannyian egy folyamatban vagyunk, hogy hogyan tudjuk magunkat Istennek odaszállni, időt neki elkülöníteni, és akkor Isten fölemel, és kihúz abból a szférából, abból a gondolatvilágból, ami a hústestig kihúz. És sokszor az a baj, hogy nincsen, én is a magam életében azt tapasztalom, hogy nincsen bizalmam, nincsen egy bizonyosságom, egy öröm. És azért nincsen, mert az ember majd fogok erről beszélni az uralkodásról, hogy mit jelent az, hogy ki uralkodik az emberbe. Tehát, hogyha a hústest uralma van, hogy az ember testben van, akkor annak a gondolata az a halál. Most a halál nem hoz az embernek örömet, sem biztonságérzetet, sem Istennek ezt a körülelő jelenlétét. Egyszer volt, én nem nagyon szoktam így álmodni, de egyszer, hát álmodtam azért többször, de egyszerre konkrétan emlékszem, amikor Istennel álmodtam, és olyan biztonságérzet volt a jelenlétében, hogy azt nem tudom elmondani. Tehát amikor semmi veszélyérzeted nincsen, meg se gondolod azt, hogy téged bármi baj érhet, és hogy kieshetsz, vagy valaki megtámadhat, hanem az a teljes gyermeki bizalom, az a teljes leeresztés. Ez fantasztikus lehet. Aztán sajnos ugye fölébredtem. Majd utána zobogtam egy fél órát. A feleségem nem is tudta, hogy mi történt. Aztán majd utána elmondtam neki. Azért zobogtam, hogy tulajdonképpen most én mit csinálok. És miért nem ezerszer jobban keresem Isten. Tehát ez a belső szerelem, ez szorítja ki a testében kívánságát. 11. dolog pont az, ezt így lehetne megfogalmazni, hogy ebben a viszonyban nem a megkövezés fáj, hanem az Istentől való elszakadásnak a lehetősége. És az utolsó, az 12. az pedig egy összefoglaló pont, azt lehetne mondani, hogy tulajdonképpen a 10 parancsolat, ez az egész csomag, amit ott a hegyen elmondott Isten, az az Ószövetségnek az alkotmánya. A hegyi beszéd meg az Új Szövetség alkotmánya, az Ószövetség alkotmány módosítása révén. És az azért, ugye az alkotmány az azt jelenti, hogy alaptörvény. És ugye az alkotmány olyan viszonyban van a többi jogszabállyal, hogy pontosabban a többi törvényel a jogszabályokon belül, hogy az alkotmány is törvény, meg a többi törvény is törvény, de mégis minden más törvényt az alkotmány fényébe kell értelmezni. És valahol ezeknek a törvényeknek és szellemi kijelentéseknek is van súlya, egy ilyen súlya, de semmiképpen nem szeretném a többi részét a Szentírásnak ezzel leminősíteni, tehát ezek ugyanolyan fontosak, de mégis van egy kiemelt, valamilyen szinten kiemelt fontossága, mi akár a 10 parancsolatnak, és akár a hegyi beszédnek. Ugye az alkotmánymódosítás az abban áll, hogy Jézus mondta, hogy megmondatott, vagy a régieknek megmondták, de én most nektek meg azt mondom. És bizonyos változtatásokat vezetett be, de az alkotmányozó, tehát a törvényhozó az ugyanaz, az Krisztus. Egyébként nagyon fontos maga a tanítás olyan értelemben, hogy Isten tanítson minket. Tehát nagyon fontos, hogy az a kenet, amit Istentől kaptunk, az a belső szobában, és ezért nagyon fontos az elmékedés. Sose felejtem, sokat gondolkodtam azon, hogy lehet Istennel időt tölteni, elmélkedni. Ugye az ember fárad, hazamegy, leül, akkor kikapcsol mindent, leül, és akkor adott esetben elalszik. Nem tudom, lehet, hogy csak ez én velem történt, hogy elszendelkedtem, hogy elbóbiskoltam, de és akkor egy ilyen csalódott módon fölébred, és akkor, ó, uram, hát, most mit csinálok itt tulajdonképpen? És egyszer azt mondta egy Istennek egy emberre, ami nagyon tetszett, hogy tettél-e már olyat, hogy csak úgy leültél, és elkezdtél Istenről gondolkodni, hogy milyen csodálatos, mit mond róla az ige, és ezt kipróbáltam ezt, és meg kell, mondjam, hogy valóban nálam ez működött ez a dolog, és amikor elkezdtem arról gondolkodni, hogy az ige mit mond Jézus Krisztusról, és az ő szeméről, akkor megváltozott az atmoszféra. Bennem. Legalábbis. És az csodálatos. Tehát ott a Szent Szellem tényleg tudja tanítani az embert. És kívánom tényleg mindegyikőtöknek, hogy Isten tanítson ebben a világkorszakban, most, ami van, nagyon-nagyon lényeges, hogy elmélkedjetek, és hogy ne csak szentírás információs szinten lévő ismerete legyen bennetek, hanem a Szent Szellemnek a tanítása. Mert muszáj, hogy amiket hallotok, és amiket láttok, azokat tudjátok viszonyítani. Egyébként akkor egyes szám második szemét használok, azt nem azért mondom, mert rám nem vonatkozik, mert magammal is tegező viszonyban vagyok, tehát jól vagyunk. Ugye mondja is az ige, hogy áldjad én lelkem az Urat. Tehát ez egy ilyen tegező viszony. Jó, tehát igazából ezt csak azért mondtam el, mert hogy természetesen minden instrukciót mondott, ugyanúgy rám is vonatkozik. De hát ezért járunk egy gyülekezetben, tanuljuk ezeket a dolgokat. A hegyi beszéd és a boldog mondások, az, és ezt erre utaltam, az egy világképet épít föl az emberbe. És ezt szeretném majd kifejteni, hogy miért. És az első mondat a hegyi beszéd, a boldog mondások a következő. Boldogok a szellem koldusai, mert övék az egek istenének királyi uralma. Na most ahányszor ezen elkezdtem elmélkedni, annál inkább kibomlott bennem, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos mondat. És az, hogy Jézus ezzel indított, ezzel megalapozta az egész mostani korszaknak a váltását. A Szent Szellem korszakát, a pünköstől induló Szent Szellem korszakot, és tulajdonképpen Jézus, tehát Isten kezében egy kormányrúd, és azzal mindig megmutatja, hogy merre kell menni. Az Ószövetségben volt egy ilyen kormányrúd a Isten kezébe, és mutatta a törvényt. Ugye az első korszakban Ádámnak instrukciókat adott, majd a lelkiismereti korszak volt. Aztán akkor ez volt a kormányrúd, a lelkiismeret. Majd látta Isten, hogy gonoszságba torkolott bele a világ, aztán adta ugye Ábrahámnak a hitnek a kormányrúdját, aztán bevezette a törvényt a kegyelem mellé, becsúszott, ugye így fogalmaz az iga törvény, bevezette ezt a törvénynek a korszakát, azért, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy bűn. És utána itt Jézus elfordítja a kormányrudat a Szent Szellemnek a törvényére, és a Szent Szellemnek a vezetésére, a Szent Szellem uralkodására. És ez a királyságnak a lényege. Ezt megpróbálom majd alátámasztani, ha lehet talán be is bizonyítani. Szerintem ez a Szent Szellem uralkodása, ez a királyságnak, az egek istenének a királyságának a lényege. Ha a szellem koldusa vagy, Isten kész odaadni a királyságot. Tehát itt mind a két oldalt kell látni, de erről majd később még beszélek. És megjegyzem azt is egyébként, hogy a koldusnak, itt az eredetiben van, ahol szegénynek fordítja, van, ahol koldusnak, létszükséglet, hogy kapjon valamit. Tehát ez a koldus mentalitás, hogy az ember, jó ez a fordítás, hogy koldus, mert tényleg az embernek úgy kell állni Isten előtt, egy koldusnak, hogy Uram, ha nem adod a Szent Szellemedet a szívembe, ha nem tudok veled beteljesedni, akkor meghalok. Ne felejtsétek el, hogy Ádám korszakában, amikor az édenkertből történt kivettetés, kidobás történt, szelleme az emberek megsötétült, és tulajdonképpen meghalt. Hát az édenkertben nem volt halál. És ott Isten jelenlétében lehetett élni, és bejött a bűn, bejött a halál. És a Szent Szellem, tehát a szellemünk megsötétedett, és ezzel ez egy elválasztás Istentől. És hogyha azt mondjuk, hogy Uram, szükségünk van a Szent Szellemre, és a Szent Szellem a beteljesedés, ez élet-halál kérdése. És még fogok beszélni, hogy mind a két oldalát lássuk, hogy mit jelent az, hogy övék az egek Istenének a királysága, vagy a Károly azt mondja, hogy a mennyek országa. Következő az, hogy boldogok, akik szomorkodnak, keseregnek, mert vigasztalást nyernek. Most ezek azok, akik Isten vigasztalása nélkül szomorkodnak, hiszen a vigasztalást nyernek, nyilván nem emberi vigasztalásról van szó, hanem Istennek a vigasztalásáról, és Isten nélkül ezek az emberek vigasztalhatatlanok. Ugye mindannyian valamilyen szinten azért vagyunk itt, mert volt egy olyan űr az életünkben, amit egyszer Isten valakin keresztül megtalált. Van itt olyan is a tudom közöttünk, aki személyesen a Szentíráson keresztül szólított meg, és tulajdonképpen nem is hirdették meg az evangéliumot, és úgy tudott megtérni, hát nekem hirdették az evangéliumot, én úgy tudtam megtérni, és úgy tudtam vigasztalást nyerni. És kevés nekik az emberi vigaszt, mert egy űr marad bennük. És azon is gondolkodtam, hogy nem arról van egy szó, de ezt nem merem biztonsággal kijelenteni, de szerintem lehet ez is benne, hogy nem csak a rossz sors miatt szomorkodnak az űr miatt, hanem adott esetben a bűnök miatt. Hiszen a megtérés ugye a bűnbánattal kezdődik. És nagyon érdekes, amikor ugye kiállt Péter, és hirdette az evangéliumot, és azt mondta, hogy változtassátok meg a gondolkodásotokat, a bűnök bocsánatát, és bocsánat, és merítkezzetek be a bűnök bocsánatát, és veszitek a Szent Szellemnek az ajándékát, akkor ugye itt a bűnök felismer, és azt mondja az ige, hogy amikor hirdették ott, hogy mit tettek Krisztussal, akkor az ott álló tömegnek olyan érzés volt ez, mintha tőr járta volna át a szívüket. Azért is gondolom ezt a bűnöknek a felismerését, mert az Isten vigasztalásába benne van a felszólítás is a bűnöknek az abbahagyására, a bűnöktől való megtisztulásra. Ha gondoltok a parázna asszonynak az esetére, amit oda vittek ugye Jézus elé, hát az fantasztikus egyébként az a történet, akkor ott is azt látjuk, hogy ugye, na mindegy, tehát Isten bölcsesség az egyszerűen, hát az mindent fölhaladt. Tehát Salamon és amit tett, meg Jézus, hogy írta a homokos, mindenki elment, hát ez kész. Tehát nem tudok szavakat találni. Tehát amikor ezt látom, azt jutott eszembe, hogy a világnak az összes, nem tudom mekkora kitalált hatalmas bölcsességre információi, azok így, figyelj! Most ezzel nem azt mondom, hogy lenézem a világi tudományokat, vagy ilyesmi, mert szükség van ezekre, és én is egy szakmában dolgozom, ti is egy szakmában dolgozom, de maga az örökké valóság szempontjából Istennek a bölcsesség az annyira csodálatos, annyira más, mint a földi bölcsesség. Na, mindegy, elkezdett írni a porba, és azt mondta az asszonynak, menj el, hol vannak a vádlóid? Nincsenek. Na, én se vádollak. Hát ennél nagyobb vigasztalást szerintem nem lehet kapni az életbe. Én se vádolok. Tehát nincs bűnöd, nincs mivel vádoljalak. De ne vétkezz többet. És ez számomra jól mutatja azt, hogy a vigasztalásban Istennek a helyreállítása, a felszólítása is mindig benne van. Tehát azért, tehát például ugye többen elmondták, hogy foglalkoznak lelkigondozással, és embereket lelkigondoznak, és nagyon nehéz úgy lelkigondozni egy embert, hogyha az Isten helyreállító munkájára nincsen nyitva. Tehát például nem lehet valaki, hát nem is azt mondom, hogy korrigálni, mert ez ugye már egy elég erős kifejezésé vált az egyházban, bár szerintem nincs semmi rossz, de hogy nem lehet esetleg neki megmutatni dolgokat, vagy rávezetni dolgokra, úgy nagyon nehéz Isten vigasztalását átadni, mert helyre kell állni a szívben a kormányrúdnak, helyre kell ahhoz állni, hogy egy embernek Isten szeretetét és vigasztalását oda lehessen adni. A következő bódók a szelidek, mert ők birtokolják, vagy birtokba veszik a földet. A praus, vagy praus kifejezés szerepel, ez kevésszel van az igében, mégpedig a következő helyeken, és ez azért lényeges, mert ahol a szelídségről szó van az evangéliumokban, ott ezt csak Jézusra használja. És ez számomra azt mutatja, hogy nekünk az a feladatunk, hogy a szelídségben, hogy Jézus szelídségére, vagy az ő szelídségéhez váljunk hasonlóvá. Azt mondja, az egyik ige vers, az a Máté 11:29, akkor azt mondja, hogy vegyétek magamra igámat, vagy jármamat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megtaláljátok a lelketek nyugalmát. A második pedig az, amikor Jézus bevonult a Szamár csikón, és ugye azt mondja, mondjátok Sion lányának, lám királyod érkezik hozzád szelíden. Szamáron ülve a teherhordó, igavonó állat csikóján. Az evangéliumokon kívül az Újszövetség még a hölgyek vonatkozásában beszél erről, hogy ne a hajak fonogatásában legyen a lényeg a külsőség. Hát én nem mondom azért, hogy ne fonogassátok a hajatokat. De nem ez ugye a lényeg, hanem a szívnek elrejtett embere szelíd és csendes szellem romolhatatlanságában, ami Isten szemében értékes. És mennyi szelíd és csendes szellemű romolhatatlan hölgy van itt, ez csodálatos. Erre nagyon nagy ám, de nekem nyugodtan mondhatod. Hát igen, mondja Laci, hogy a férfi. Hát a férfiak nektek most bekérnétek az előzőkkel. A következő, a hatosban azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságosságot, mert megelégülnek vele, na ez egy nagyon-nagyon fontos mondat. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez egy következő kulcs a szellemi kulcsai után, amit Jézus ide belehelyezett, ugyanis itt, ahol igazságot mond a Károlin, ott igazságosság, jogosság, méltányosság szó van, és ez a szó azt is jelenti, hogy megigazulás. Tehát ezt úgy is lehet mondani, hogy boldog, akik érzik és szomjazzák a megigazulást, mert megelégülnek vele. És ez a szellemi tartalom teljesen passzol, akkor is, ha igazságot mondok, azt is megmondom, miért, mert ahhoz, hogy valaki a megigazulás után vágyjon, vagy úgy is mondhatom, hogy Isten igazsága után vágyjon, az alapvető feltétel, hogy a saját igazságát, a saját maga által felépített értékrendszert lerombolja és kidobja. Ugye nagyon sokan a világban azt mondják, hogy hát én miért térjek meg? Hát én nem vagyok egy gonosz ember, én nem csináltam semmit, hát Isten, ha igazságos, akkor majd azt szerint bánjon velem, én nem tettem senki rosszat, nem haragszom senkire, stb. De ez nem Isten igazsága. És igazából ugye olyan, mint a megfertőzött ruha mondja egy helyen, a mi igazságunk. És ezt az igazságot, és ezt a hívő életben is nagyon sokszor le kell tudni tenni, hogy az én igazságom ez, de mi Isten igazsága. Most mondok erre például egy gyakorlati példát. Én a saját életemben tapasztaltam ezt meg, hogy az ember például vitatkozik, akkor úgy gondolja, hogy egy álláspontot képvisel, ami Isten igé alapján álláspont. És a másik is képvisel mondjuk egy álláspontot, és mondjuk ez fölmerült egyébként otthon például, mondjuk mit a helyre akarom tenni a gyerekemet. És akkor ő mond egy dolgot, hogy ez úgy van, és az igazságos, én mondok egy másikat. De akár felnőttek között is ugye egy vitán belül ez előfordulhat. De abba a pillanatban, hogy ez a vita eléri azt a szintet, hogy ugye értelmetlenné válik, kilátástalanná válik, akkor onnantól fogva ez már istentelenségbe fordul. És ott már az Isten igazsága nem az, amit akármelyik képvisel, hanem az, hogy hagyjátok abba. Tehát ezért mondom, hogy az Isten igazsága nagyon sok esetben más. És én is arra jöttem rá, hogy sokszor, hogy abba kell hagyjam, mert Istennek az útmutatás, hogy bizonyos szint után már ne vitatkozzak. Mert akár én is istentelenségbe fordulhatok. Tehát el kell tudni a saját igazságokat dobni, és ez kell ahhoz, hogy az ember, ha kidobja ezt, és egy űrt, az akkor marad egy űr, egy vákum, és abba kell vágyni Isten igazsága után, és Isten igazsága az, hogy te ezt megteszed és elfogadod, akkor ő megigazít. Tehát ő az igazságát adja neked. És amikor az Isten igazsága, az, hogy Jézus Krisztus vére kifolyt a Golgotai kereszten, és ő lement a pokolba, kiirdette a megváltást, kiirdette azt, hogy megtörtént a megváltás, és utána te azt elfogadod, és azt, hogy utána feltámadt, akkor ez az igazság belép az életedbe, és megigazulsz, mert ebben hiszel. És ezért mondja Jézus, hogy aki hisz, aki bízik és bemerítkezik, az üdvözül, az megmenekül. És azt tudom mondani azoknak, akik esetleg még nem tértek meg, egyszer szintén egy Isten szolgál mondta ezt, hogy ha az ember úgy megy el, vagy ha úgy jöttél, mondom egyes szársai szemében, remélem fogsz megsértődni, esetleg érintett vagy ebben, tehát hogy úgy jöttél az Isten tiszteletre, hogy igazából eljöttél, de nem nagyon érdekel az egész, és igazából az órádat nézed, és várod, hogy vége legyen, akkor és kérdezed, hogy hát meg tudok-e térni, meg tudok-e menekülni. Ugye azt mondja az ige, hogy aki hisz és bemerítkezik, az üdvözül, de ez azt is jelenti, hogy megmenekül. Tehát az erre a világra eljött ítélet elől, és a kározat, a büntetés elől. Aki pedig nem, az büntetés vagy ítélet alá kerül. És igazából azt lehet mondani, hogy ha nincs az emberben a megtérésnek a magjai, elhintve a bűnbánat, akkor még nincs ebben az állapotban, hogy meg tudjon térni. De ha viszont azt mondod nekem, hogy idejöttem, igazából nem annyira akartam, vagy hát olyan jó, eljövök, stb. Megnézem, hogy mi van ott. De Isten szelleme a dicséret alatt megérintett téged, és elkezdtél gondolkodni az örökkévaló dolgokon, és fölismerted azt, hogy Isten előtt egy bűnös ember vagy, és hogy nem tudsz igazként megállni, és hallottad az evangéliumot, vagy hallott Krisztus evangéliumát, hogy Krisztus meghalt a Golgotai kereszten a bűneidért, és aztán pedig kifolyt a vére, és aztán pedig feltámadt a harmadik napon, és felment az atyához, és ott van az atyánál, és megtelik a szíved örömmel, és azt mondod, hogy igen, szükségem van a megváltóra, a szabadítóra, Jézus Krisztusra, akkor azt mondom, igen, akkor megmenekülsz. Mert megvan a megtérés, vagy legalábbis a megtérésnek a magja megvan a szívedben. És akkor megmenekülsz. Mert mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megmenekül. Ez egy teljesen más világkép, Isten igazságára építeni, mint a saját igazságunk. Boldogok az irgalmasok, mert irgalmat nyernek. Ezt az irgalmas szót még a zsidó 2.17-ben használja még az ige, ahol azt mondja, hogy Jézusnak ezért kellett minden tekintetben testvérekhez hasonlóvá lennie, hogy könyörülő vagy irgalmas, és Istenhez hű főpap lehessen a nép vétkének kiengesztelésére. Tehát itt is az irgalmas is Jézusnak a tulajdonsága. Tehát ebben a tekintetben is Jézusra kell hasonlítsunk. Boldogok a szívben tiszták, mert meglátják Isten. Na, ez is egy érdekes dolog, ugyanis itt is azt látjuk az igében, hogy na most az első a tiszta szív, na menjünk ide. Ugye mondja a példabeszédekben az ige, hogy a 4.23-ban minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet. Tehát abból indulnak ki az életek, vagy minden élet, vagy élet. Ezért a szív, tehát mivel minden élet abból indul ki, ezért kulcs fontosságú dolog, hogy a szívedet meg tudod-e őrizni. Aztán a másik, hogy Dávid, aki ugye tulajdonképpen már egy újszövetségi gondolkodásmódban élt, Dávid is azt mondja a bűnbánati Zsoltárban, az 51-es Zsoltárban, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős szellemet újíts meg bennem. És Dávid felismerte ezt a szellemi törvényt, hogy a szív állapotának helyre kell állni. Ez fantasztikus dolog. És ezért ez a tiszta szív. De a tiszta szív, tehát a szív megtisztítása, az a mi feladatunk. Ez nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy engedik el a Szent Szellemnek, és most megint vissza tudnék menni oda, de most nem teszem már meg ezt a kitérőt, hogy az Úrral időtöltés. Tehát muszáj a Szent Szellem fölfedjen dolgokat az emberbe. Én nekem is az évek során sokszor imádkoztam Istenhez, és sokszor gondoltam magamra is dolgokat, hogy ó, hát én könnyen megbocsátok, könnyen túllépek ezen azon Amazon, ez nekem nem annyira problémás terület, és aztán Isten, hála neki, gondoskodott arról, hogy meglássam, hogy mennyire problémás az a terület. És amikor a Szent Szellem fölfedi, az már egy jó hír, mert utána elkezd tudni munkálkodni, elkezd ásni a Szent Szellem, és így rátapint a gyökére, és így, ez nagyon nem jó. És az ember, ha alázatban van, akkor tudja, hogy most már ez is. Hú, na, akkor most ezt kezdjük. De Isten annyira jó, tehát ő egy jó apuka, egy apuc, egy jó atya, és nem úgy mutat rá, hogy na, ott a probléma, hello, csá. Hanem azt mondja, hogy gyere ide, megbeszéljük ezt a dolgot, jó? És akkor vele folyamatosan lehet beszélgetni, ő nem olyan, mint egy ilyen elfoglalt apuka, vagy aki már nek sokszor nincs ilyen nap végén, mindjárt nekem is, és oda jön a fiam, és apa játszunk, és akkor jó, valamikor azt mondja, nem jó, és akkor nem játszunk, hanem Isten mindig kész arra, hogy foglalkozzon velünk. És mindig kész arra, hogy ezt a gyökeret azt nem csak, hogy kihúzza, de be is köti, tehát nem csak megsebez, ahogy hallottuk ugye kedden is, múlt hét kedden, hanem be is kötöz, ugye a Hóseásban mondja az ige. Na most a másik dolog, hogy a tiszta szívűeknek nem csak azt mondja, hogy meglátják Isten, hanem úgy is lehet ezt fogalmazni az eredeti értés alapján, hogy Isten megjelenik nekik, vagy megmutatkozik nekik. És nagyon fontos dolog, hogy sokan vágyunk Isten után, én is, és ahhoz, hogyha Isten meg akarjuk látni, ahhoz meg kell tisztítani a szívünket, és ezzel teljesen egy tartalmú koherens az ige, amikor azt mondja, hogy szentség nélkül senki nem láthatja meg az Istent. Tehát szentség, ez külön választás, ezekben az időkben iszonyú fontos lesz szerintem, hogy meg tudjunk szentelődni, és Isten fogja adni a kegyelmének az erejét, ahogy a John Miller is tanította, fogja adni a kegyelmének az erejét a megszentelődésre. Hogy a testi és a szellemi tisztátalanságot le tudjuk mosni, mert sokszor az ember úgy érzi, hogy egyszerűen képtelen el megbirkózni, pláne hogyha a terület után vetődik föl, de Isten mindig ott van arra, hogy kész arra, hogy segítsen ezeket lemosni, és a kegyelem erejével ezt megteszi. Itt a nagy baj akkor lesz, amikor Isten ugye visszajön, Jézus elviszi az egyházat, és előtte mondja az ige, azt a 2. Tesszalonika 1-ben van ez, hogy előtte félretolatik az útból, ami még visszatartja a törvényszegőt. És hogyha itt tényleg a Szent Szellemről van szó, hogy tanítják, és a Szent Szellem már nem lesz itt, hát akkor nem tudom, hogy fognak az emberek utána megtérni, vagy megszentelődni, vagy egy lesz egyáltalán lehetőség erre. Tehát az kulcsfontosságú dolog, hogy amikor Jézus visszajön a felhőkig, akkor mi teljesen készen legyünk. Tehát megszentelt állapotban legyünk. Ugye ezért mondta az Ószövetségben is Isten előremutató módon, hogy mossák meg ruháikat. És ha emlékeztek, a Jelenések könyvben is azt mondja, hogy ezek azok, akik jöttek, és megfélítették a ruháikat. Tehát ennek jelentése van ennek az igének. Meg akarod látni Istent? Tisztítsd meg a szívedet. Boldogok a békesség szerzők, mert őket az Isten fiainak hívják. Na ez sehol máshol nem szerepel az Ószövetségben, így ez a kifejezés, hogy békességet teremtő. De viszont nagyon érdekes azt mondja, hogy mert őket az Isten fiainak hívják. Na most az ige azt is mondja, hogy azok az Isten fiai, akiket a Szent Szellem vezet. És a három, ezt a csodálatos háromszöget az ige zárja vissza, hogy a szellem gondolatvilága élet és békesség. Tehát, ha a Szent Szellem vezet, akkor békesség a gondolatod, békességre törekszel, és Isten fia vagy. És akiket a Szent Szellem vezet, Isten fiai. Ez csodálat, nekem nagyon tetszett. Róma 8.6-ban van ez az ige, hogy a hústest gondolatvilága, ezt mondja a videó, és ez nagyon-nagyon tetszett, mert tényleg nem arról van szó, hogy egy gondolat, hanem az egész gondolatvilága a hústestnek halál, a szellemi, meg élet és békesség. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságosságért, itt ugyanaz a kifejezés van, mert övék az egek királysága, vagy király uralma. Tehát ha elszenveded az üldözést a megigazolás miatt, Isten kész odaadni a királyságot. Férfi alkalmon szó volt erről is, hogy el kell tudni, tehát hogy Krisztusért kell tudni szenvedni is, és az egyik testvérem vetette föl, hogy itt bizony a szenvedés, a keresztény üldözésről is szó van. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak titeket, és üldöznek, és hazugban minden gonoszt mondanak rátok én miattam. Örüljetek, és ujjongjatok, mert sok lesz a jutalmatok az egekben, halleluja, és így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Na most itt egy pillanatra szeretnék kitérni az egek királyságára. Ugye ezért mondtam, hogy tehát ugye sokszor Lali is tanított a királyságról, és egy ideje ez egy állandó visszatérő téma, és nem véletlenül, mert ez az első üzenetben már benne volt, hogy azért kell megváltoztatni a gondolkodás módunkat, mert Isten királysága közel jött, az egek királysága közel jött. És tulajdonképpen a boldog mondásokban azt lehet mondani, hogy két típusé az egek királysága. Az egyik a szellem kordusa, a másik pedig, akit üldöznek a megigazulás miatt. És sokszor mondják, hogy ugye hivatkoznak arra az igére, sokszor hallom ezt, hogy ott ülünk a trónon Krisztussal együtt. De valójában az a kérdés, hogy igazából ki van felültetve ott a mennyekbe? Kié a királyság? És ugye Bemerítő János kezdte az üzenetet, hogy térjetek észre, mert közel az egek Istenének királyuralma, majd ugye Jézus folytatta ezt Máté 4.17-ben. És ugye azt lehet mondani, hogy ha ezeket az égéket összevetem, hogy térjetek meg, térjetek észre, mert eljött az egek királysága, ami azért, aki a szellem koldusa, és akit üldöznek a megigazulása miatt. Tehát a megtérésnek a jellemzője az, hogy az ember a szellemnek a koldusa. Oké? Ez így érthető számotokra? És az üldözés is. És ugye az üldözés szempontjából fontos az ige, hogy mondja Jézus, hogy aki megval engem az emberek előtt, azt én is megvallom az én mennyei atyám előtt. És hát voltak olyan idők, amikor ezt is hallottam egy tanításban, nagyon tetszett, hogy ezt nem akarom hosszan mondani ezt a történetet, de volt, akiknek a fejét vették azért, hogyha nem Cézárt imádta. És nem mondta azt, hogy nem borult le előtte. És akkor jöttek a római katonák, egy izraeli faluba, Cézár, boruljatok le. Nem borulok le. Tehát az azért az, hogy megvan engem az emberek előtt, ennek súlya van. És lehet, az utolsó időkben lesznek, na most nem konkrétan ezerre döntés elé leszünk állítva, de lehet, hogy komoly döntéseket kell meghozni ezen a területen. Most a szellem koldusa, erre a kettőre kitérnék, mert a királyság szempontjából ki a királyság, szellem koldusa, üldözés. Ki a szellem koldusa? Én számomra, és ezért mondtam, hogy ide visszatérek, a szellem koldusai azok, akik mindig annak a folyamatos felismerésében járnak, hogy szükségük van Szent Szellemre, és ebből a szükségből fakadóan Isten kész odaadni a királyságot. És a boldogság, mert ugye azt mondja, hogy boldogok a szellem koldusa, ez abból fakad, hogy az embernek és annak az embernek Isten odaadja a királyságot. És bekerül a királyságba. Tehát boldog a szellem kódusa, és ő fel van ültetve valóban a mennyekben, a Krisztusban, ahogy mondja az Efézus 2-ben. Mert tényleg ővé a mennyek királysága, és ez a boldogság, de ehhez az kell, hogy egy állandó, egy ilyen kérő állapotban legyen az ember. És a Szent Szellem kívánása, vágyakozása nélkül nincs királyság. Nincs királyság. És sokan mondják, ó, fel vagyunk ültetve, halleluja, ezzel hazamegy, de igazából ez nem az egek királysága, és ugye sokszor látni egy olyan kontrasztot, hogy azt mondjuk, hogy az egek királysága föl vannak ültetve, és mégsem látjuk az erőt, pedig mint tanít Jézus. Ha én Isten ujjával űzöm a démonokat, eljut a királyság. A második dolog, hogy ezt a szükséget Istennek látni kell a szívedbe, és persze, hogy Jézus bemerít tűzbe egy Szent Szellembe, és természetesen lesz saját kutad, amiből ihatsz, hiszen Jézus mondja a Szent Szellemről, hogy örök életre buzgó víznek kútfeje lesz abban, aki jöjjön én hozzám, és igyon. Tehát tudsz inni, és tud, lesz kutat. De mindig vágyni kell a friss vízre, és vágyakozni kell, hogy Isten odaadja a Szent Szellemmel való beteljesedést, feltölti ezt a kutat. És kutatni kell azt az igébe, én is kutatom, hogy hogyan lehet Szent Szellemmel beteljesedni, és ezért az egyik kedvenc igém, hogy aztán az a Efézus 5.18-ban van, de most így nem vagyok benne biztos, hogy énekeljetek szellemi énekeket, hálát, adjatok hálát szívetekbe, zengedezvén az Úrnak, szellemi énekek. Tehát például a dicséret ezért nagyon fontos. Tehát a dicséret az nem csak egy rész az Isten tiszteletben, eljövünk, dicsérünk, ú, jó az Úr, kész, hanem ennek van egy felépítése az Isten tiszteletnek, hogy amikor tehát Istennek kell, hogy énekeljünk. Az egy másik dolog, hogy Isten egy közösséget is meglátogat, de a szívünkbe ezt a hála áldozatot Istennek kell odaadni, és Isten erre válaszol az, hogy a Szent Szellemmel betölti az embert. És akkor beteljesedünk Szent Szellemmel, akkor ugye megváltozik egyrészt az igehirdetés fel is megváltozik az ember hozzáállása, másrészt pedig egy komoly szellemi élményben van része. Hát ezt ne zárjuk ki. Az egy csodálatos szellemi élmény, amikor Istenem az embert megérinti. És bár voltak ebben szélsőségek, de nem szabad a szélsőségekre nézni, mert nagyon fontos az, és nekem is voltak ezzel problémáim, és Isten tanít arra, hogy ne a szélsőségekre nézek, mert ő meg akar érinteni. Tehát mindenkit meg akar Isten érinteni, értsétek meg. Mert Szent Szellem nélkül nem lehet élni. Na, nem tudsz így életet élni egyszerűen. És hogyha megkapod a Szent Szellemet, eljött a király uralma Istennek. És ha betölt, a Szent Szellem, ha uralkodik benned, akkor az a királyság. A Szent Szellem uralkodása a királyság. Mert ha Isten ujjába űzik a démonokat, itt a királyság. És az egészre azt akarom kifejteni, és arra akarom a hangsúlyt helyezni, hogy ez egy uralmi kérdés. Ki uralkodik benned? Ki ül a szívünknek a trónján? Ez a nagyon fontos kérdés. Kié a mennyeknek a királysága? És ez az a szellemi közeg, a mennyek királysága, vagy az egek királysága, ez az a szellemi közeg, amiben be kell lépni, és ez az, amiért érdemes élni. Hiszen miért éljünk keresztény életet pusztán szabályok miatt, vagy erkölcsök miatt? És még azt is mondom, hogy a legfontosabb dolog az bejutni az életünk végén, nyilván mindenki ezt akarja, hiszen pokol van, kárhozat, gyötrelem helye, tűz, férgek, kínlódás, vagy csodálatos Isten a közösség, teljes ellátás, vigasztalás, öröm. Tehát beszélgettem aki az Isten tisztelet előtt, és kérdeztem tőle, hogy gondolkodott, ugye a megtérés előtt van, és mondta, hogy gondolkodik a megtérésen, és hogy a döntést akar hozni, és nem akar elveszni. És kérdeztem, hogy félsz a pokoltól? És mondta, hogy igen, félek. És amíg az ember nem tér meg, akkor kell, hogy fél a pokoltól. És kell, hogy Jézus nem tanított sokat, amit tanított, az éppen elég szerintem. Tehát az bőségesen elég, mert nem tudjuk elhordozni ezeket. Tehát ezt nagyon nehéz elhordozni. Viszont kell, hogy erről legyen információ, és aztán pedig az ember, mikor ezt elhagyja, utána az Istenre néz, az Isten szerelmére, és ami kitöltetett a szívünkbe, és utána a királyságért kell, hogy tudjunk élni. és az a királyságba be tudunk itt szellemi módon kapcsolni a királyságba, akkor utána, amikor kilépünk ebből a testből, akkor tulajdonképpen folytatjuk már azt, amit a királyságban ugye tettünk. És hát mondja is az ige, hogy királyi papság, vagy papok királysága, szent nemzet, megtartásra való nép. Ugye? Él, mint élőkövek, épüljetek föl, szellemi házzá, szent papságá, mondja Péter. És nagyon csodálatos dolog az, hogyha az ember szellemi áldozatokkal papként tud Istenet szolgálni, és sokszor gyerekekkel szoktam lenni, és próbáltam nekik is valahogy Jézus másképpen bemutatni, hogy felvillanyozódjanak, nem csak az Isten igé alapján, hanem az alapján is, hogy milyen Jézus, és hogy a gyerekek például nagyon könnyen felvillanyozódnak, látnak egy szuperhőst, egy Spider-Man-t, valaki azt mondta, hogy ezt Spiller-Man-nek is mondják, és vagy lát egy gigahőst, ugye, de hát Jézushoz képest ezek nevetségesek, és a gyerekeknek teljesen, tehát föl lehet őket villanyozni azzal, hogy mit a Jézus átmegy a falon, vagy akkor oda megy valahova, az ember elkezd könyörögni, hogy tehát kiűzi meg a démonokat, tehát ő egy erővel felruházott személy. És akkor érdekes, hogy akkor már inkább hallgatnak, mint hogyha más egyéb mélyebb szellemi instrukciókat ad nekik az ember. Na most, akiben nincs a Krisztus szellem egyébként, ez csak az egyensúly kedvéért mondom, az nem az övé. Ezt is mondja az ige, tehát ezen, hogy élet-halál kérdés a Szent Szellem birtoklása, vagy az, hogy a Szent Szellem birtokolja minket. Akik viszont Krisztusé, azok megfeszítették a testet szenvedélyével és kívánságaival együtt. Na ezt az igét, ezt, hát hogy is mondjam, szóval ez egy nagyon, nagyon fontos ige, és nagyon jó, és hát sokszor az ember úgy metzi. Tehát akkor az ember esetleg belefeledkezik valamivel, hogy hát ez nem jó. És hogy a testnek megfeszített állapotba kell lenni. De a jó hír az, hogy Isten különösen az időszakban egyre nehezebb, ezért egyre inkább segít. És ezért egyre inkább érdemes hozzáfordulni, mert egyre inkább segít. Most az üldözés a másik része ugye ennek, hogy ki az Isten királysága, és itt csak annyit szeretném mondani, szerintem ez eléggé jó, erről is sokat lehet beszélni, de alapjában ez egy érthető dolog, de azért ezt hozzátenném, hogy tehát itt az üldözés nem azért van, mert az ember ugye kitalál valamit magának, hogy neki van egy projektje, vagy egy útja, vagy bármi, és akkor ugye ott nem jár sikerrel, és akkor hát mert őt üldözik. Tehát nem emiatt üldözik az ember akkor az az üldözés, amikor a megigazulás miatt üldözik, ezt mondja az ige. Boldogok vagytok, ha üldöznek a megigazulásért, vagy igazságért, vagy Isten igazságáért üldöznek. Tehát azért, mert te megigazult állapotban vagy, és ezt látják rajtad. Hát hogy mersz? Mi az, hogy téged Isten elfog? Hát ki vagy te? Ti nem találkoztatok ilyen mentalitással a világban? Lehet, hogy akkor csak én. Mert te olyat mondani, hogy Isten téged szeret. Ki vagy te? De hát, és akkor egyszer nem, tehát vannak ember, de nem bírják elviselni, hogy te Isten igaz vagy. És Isten, kívánom ezeknek az embereknek, hogy Isten mutassa meg nekik azt, hogy ez irgalomból van, kegyelemből, és hogy neki ez ugyanúgy nyitva van. És ezért nem is kell, másmért se kell, de ezért nem is kell utálni az ilyen embereket, nem kell haragudni, mert Isten neki egy nap majd lehet ugyanúgy megmutatja, hiszen Saul is üldözte az egyházat, a keresztényeket, és ezen keresztül Jézus ugye mondja neki, hogy miért kérgetsz engem. És aztán Isten fogta magát egy fordulattal, totál meg kifordította az embert, és Istennek egy fantasztikus szolgája lett belőle. A következő ugye hegyi beszéd utána arra részletér rá, hogy következő kétig az, hogy ti vagytok a föld sója. Na most, mielőtt ebbe belemennék, el szeretném mondani azt, hogy tehát amit itt eddig láttunk a boldog mondásokban, az fölépít egy szellemi állapotot. Szellem után vágyakozó koldus, irgalmas, szelíd, vágyakozik a megigazolás után, elvisel az üldözést, és mindezek a dolgok. És utána ez az egész megnyilvánul valamiben, ez a belső tartalom. És erről szerintem ez ilyen értelemben is egymásra építhető, hogy ti vagytok a föld sója, ha pedig a só ízét vesztené, hát mivel sózzák meg? Semmire nem való többé, csak arra, hogy kidobják és széttapossák az emberek. És nagyon, tehát az egy kulcs dolog, hogy az ember, ha ez a szellemi állapotban van, akkor íze van az embernek. Van egy íze. És ugye A világ pontosan ettől az íztől akad ki, jó vagy rossz értelemben, hogy ez nem olyan, mint mi. Te ne haragudj, de előtte miért nem lehet rondán beszélni? Már én idegesítesz, hogy előtte nem lehet rondán beszélni, vagy hogy előtte nem lehet parázna vicceket mondani. Biztos többen voltatok már így, hogy nem úgy reagálta a parázna viccre, és hát ez, milyen ember vagy te? Hát azért, mert más az íze. És van akinek csípi a szemét ez az íz, van aki pedig azt mondja, hogy ez miért olyan más? Milyen ízed van neked? És hogyha nincs ez az íz, akkor az emberek azt fogják mondani, hogy ki fognak dobni. És azt fogják mondani, hogy te vagy kereszt, hát ugyanolyan ízed van, mint nekem. Hát ugyanúgy poénkodsz te is, ugyanúgy tisztáltan vagy te is, ugyanazokat a dolgokat csinálod. Hát ez biztos, te vagy a keresztény. Hát miért nem leszek keresztény? Na ettől őrizzel meg Isten mindannyiunkat. Egyébként ezt még háromszor használja a sót a Bibliába. A Márk 9.50-ben és a Lukács 14.34-ben, és ott is ezt az igét mondja, ezt a sónak az ízéről beszél, és a Kolosse 4.5-6-os vers, az még beszél erről, ott azt mondja, hogy bölcsességben járjatok el a kívülvalókkal, az alkalmas időszakkal, az alkalmas időszakot értékesítsétek jól, a ti szavatok mindig kedves legyen, inkább akkor maradjunk a 6-os versnél, sóval ízesített, hogy tudjátok, kinek milyen választ kell adnotok. Látjátok, a beszédben nyilvánul meg ez a só. Most persze a hiteles személyiség is nagyon fontos, de az, hogy a beszédedből kijön-e, ugye szív teljességéből szól a száj, mondja Jézus. És az ember a szívéből hoz elő a jó ember jó kincseket, a gonosz ember a gonosz kincseket. Tehát az, hogy te mit osztasz meg a másikkal, az mutatja a szíved állapotát, és ezt az ízt, ezt érzik meg. És ez az íz, ennek kell, hogy megmutatkozzon, hogy a másik, tehát a világ számára látható legyen. És a másik vetülete ennek, az pedig a fény. Ti vagytok a kozmosz fénye, a világ világossága. Hegyen fekvő város nem lehet elrejteni. És ez az a belső világosság, ez az, ami világít, ami az előző szellemi állapotból, ami a boldogmondásokban van, abból fakad. Egy belső állapot, és az a belső világosság, amit a Szent Szellem nyújt, mert a Szent Szellem koldusa vagy, betölt a Szent Szellem, és a Szent Szellem a világosságot hozza. És az elkezd világítani. Az egy fantasztikus dolog, mikor, hogyha a szellemből tudsz beszélni, hát ezek vannak a szellemi ajándékok. Tudomány beszélnek, például nagyon sok, ugye Pál is mondja az 1 Korintus 14-ben, hogy valaki bemegy és a gyülekezetbe, és az lenne a kívánatos, hogy profétálnak neki, és ugye, most nem tudom, a Kármit fog mindezni, hogy mindenettől megfettetik. Tehát, hogy igazából napvilágra jönnek azok a dolgok, amik az életében vannak, és arcra borulva imádja Isten. Tehát ott is a beszéden keresztül egy világosságra jönnek ott a dolgok. Tehát egy világosság kivilágít. És igazából mondja, hogy a hegyen fekvő város nem lehet elrejteni, és azt tudom mondani, hogy föl kell tenni ezt a kérdést magadnak, hogy a te városod az hol épült? Tehát hol van a városod? A te városod a Sínai hegyen van, a törvény alatt, vagy a te városod a Boldogmondás hegyén épült, a szellem törvény alatt, vagy a mocsárban van, a lopályon, nem hegyen van, vagy a homokon van a házad. Hol van a házad? A homokon van, vagy a kősziklán van? És az a fantasztikus, hogy a fénnyel kapcsolatban utána Jézus megmutatja, hogy ennek a fénynek van funkciója. Nagyon csodálatos Isten igéje. Nem azért gyújtanak mécset, hogy a vég alá tegyék, hanem a mécs tartóra, hogy mindazoknak, akik a házban vannak, fényt adjon. Amen. És a 16-os vers mondja, hogy úgy világítson a ti fényetek az emberek előtt, na ez megint egy kócs mondat, hogy lássák a ti kitűnő tetteiteket, és dicsőítsék égi atyátokat. Amen. Tehát a fénynek, ami belőled jön, annak van egy funkciója. A funkció a következő. Először is, ha nincs tetted, akkor nincs mit lássanak az emberek. Ez elég világos dolog. Tehát mondja is Jakab, hogy a hitedet mutasd meg a cselekedeteidből. Tehát a hitnek vannak cselekedetei. Ez az első. És ugye a második dolog, hogy és itt egy és van, ugye szakterembe szükszük mondani, hogy egy konjunktív feltétel, tehát egy ilyen összekötött feltétel, mind a kettőnek kell működni, hogy lássák a kitűnő tetteidet, és dicsőítsék mennyi atyádat, vagy égi atyádat.
Itt az egyik, hogy a belső fény világítsa meg a te cselekedeteidet. Mert azt mondja, hogy úgy világítsa a ti fényetek, hogy lássák a tetteiteket. Tehát ez a belső fény, ez megvilágítja a tetteket. Ezért a te cselekedeted, tehát úgy kell világítsa, hogy egyrészt ebből fakadjon, ebből a fényből, másrészt hiteles szellemi személynek kell legyél ahhoz, hogy ez úgy, tehát ez a fény úgy meg tudja világítani a cselekedetet, hogy az emberek ne büszkének tartsanak, és ne azt gondolják, hogy te egy jó ember vagy, hanem, hogy az égi atyát dicsőítsék. Tehát magyarul, amit te teszel, ha azt ebből a belső szellemi állapotból teszed, más megvilágításba kerül, ha ebből a belső világosságból teszed, mint hogyha csak úgy teszed. És ez a különbség a vallásos jó cselekedet között, és a Szent Szellem vezetéséből való jó cselekedet között. Tehát az embereknek azt kell mondják, hogy hú, ha valamit teszel, azt kell mondják, hogy hát micsoda Krisztus. És hogyha azt mondják, hogy hát te milyen jó ember vagy, akkor hát ezt tudom, hogy ezt meg is teszitek, most nem, ezt nem intézsképpen mondom, akkor mindjárt vissza kell áramoltatni, és azt kell mondani, hogy figyelj, én, ne arra, hogy ezt Isten akarata, vagy ezt Isten mutatta nekem is, mert én sem voltam, és ha én Istennel nem találkozom, biztos ezt nem tettem volna meg vele. És fontos, hogy ezért az emberek az Istent lássák a cselekedeteid mögött, és ezt akkor látják, hogyha ebből a belső állapotból cselekszel. És ez a belső fény tart meg, ez a belső világosság, ami világít, ez tart meg téged a szellemi, ebbe a szellemi állapotba, ez Szent Szellem vezetése. És ez tart meg az úton. És itt szeretnék beszélni az útról is egy picit, hogy milyen az út. És itt és most itt ugrok a egyik beszélve a végére, a Máté 7-re, ahol az összeszorított, keskeny, szűk, szoros útról beszél Jézus. Nagyon szeretem azt az igét, engem nekem nagyon nagy figyelmeztetés, és az egész életemre vonatkozna az az ige, mert ez pályán tudja tartani az embert. Mindjárt mondom melyik. Na most az nagyon érdekes, hogy a Máté 7.12-ben azt mondja az ige, minden tehát, amit akartok, hogy az emberek veletek tegyenek, tegyétek meg ti is nekik, mert ez a törvény és a proféták. És eddig néztem ezt az igét, és azt mondta, hogy jó, igen, tudom, úgy kell cselekedjek másokkal, hogy szeretném, hogy mások is velem cselekedjenek, rendben van. És akkor nézem, hogy azt mondja, hogy mert ez a törvény és a proféták. És így bang, mint hogyha valami így leesett volna, mert ezt azon kezdtem gondolkodni, hogy ezt nem sok helyen mondja az ige. És tudod, hol mondja még ezt az ige? Máté 22.40-ben, ahol az van, hogy szeresd uradat, Istenedet, egész szívedben, egész lelkedben, egész gondolkozásmódodban, ez az első, ez a nagy és első parancsolat. A második hasonló hozzá, szeresd, zárójelben legközelebbi embertársadat. Ez érdekes, mert valaki a mellette lévőt nem tud szeretni, akkor a távol lévőt sokszor könnyű szeretni, de aki melletted van, lehet, hogy az nehezebb. Érdekes ez a hozzátétel, de az eredeti jelentés alapján biztos, hogy ezt hozzá lehet tenni. Tehát szeresd embertársad, mint önmagadat. E két parancsolaton függ az egész törvény és a proféták. Ez az egyetlen második hely, ahol a legfontosabb parancsolat van, ahol mondja, hogy ez a törvény és a proféták. És itt megint mondja, hogy ez a törvény és a proféták. Tehát kiemelten fontos dolog, és a szeretet megnyilvánulása az, hogy az ember tudjon gondolkodni a másik fejével. Hogyha én ezt most vele megteszem, vagy neki megteszem, vagy érte megteszem, akkor ő ezt hogyan fogja értékelni, vagy én hogyan éreznék, ezt velem tennék meg, nekem tennék meg, vagy értem tennék meg. És akkor tud az ember, tehát szerintem ebben kell élni, mert akkor tudja az ember a szeretetet is kell, meg vagyok éppen gyakorolni. Na most, amire az ígére rá akarok térni, az az, hogy menjetek be a szűk kapun, 13-14-es versek, és, mert a tágas kapu és a széles út romlásba visz, és sokan vannak, akik azon mennek be. A szűk kapu és a keskeny út ellenben az életbe vezet, de azt kevesen találják meg. És az eredeti kifejezés szerint a keskeny útnál az van, hogy összeszorított, ezt a Lali beszélt már egyszerről, összeszorít nyom a keskeny, szorongat gyötör zaklat, vagy ugye melléknévi formában szűk keskeny. De ez valami összeszorítja ezt az utat. David Wilkerson beszélt egyszer arról, hogy aki nemrég elment az Úrhoz, és biztos mindannyian ezt hallottátok már, és ő mondta egyszer egy prédikációban, ami azt hiszem valahol le is volt itt vetítve, amelyik alkalom a gyülekezetben, hogy gyötrődtél-e már
a saját állapotod miatt. Tehát, hogy az egyházban jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy ő proféta volt, és igazából ő kiküldte ezt az üzenetet az egyházba, amiről elment, hogy van-e benned egyfajta gyötrődés a saját állapotod miatt. És most mondhatnám azt is, hogy van-e benned gyötrődés abban a tekintetben, hogy te a szellem kódusa vagy-e. És hogy a Szent Szemről teljes ráhangolódásra igyekszel-e. Mert nem akarok olyan mérciket felállítani, amiket én sem tudok teljesíteni, hiszen én ugyanúgy meg vagyok, sőt, gondolkodtam is, mielőtt elkezdtem volna beszélni a héten, hogy bár én nem vagyok tanító, de mégis azt mondja az Isten igéje, hogy ne legyünk sokan tanítók, mert súlyosabb ítéletünk lesz, és bár én nem vagyok tanító, de mégis, ha az ember beszél az Isten igéjéből, akkor Isten véleménye az, hogy na, ezt akkor fokozottan figyel. Mit beszélsz te? Mit mondasz? És ezért számomra megmagyarázhatatlan az, hogyha emberek kiállnak, és olyan dolgokat mondanak, ami hajmeresztő. Tehát tényleg hajmeresztő tanítások vannak az egyházban, és tehát, hogy, én nem értem ezt. Hogy ilyenkor nem jön rá egy ember egy Isten félelem, hogy hát azért ezt talán még egyszer át kellene gondolni. És inkább mondjuk kevesebbet beszélek, kevesebbet tanítok, de az Isten igével megalapozható legyen. A másik dolog, hogy az igének a második fele az, és ez is megtöbbentett, hogy összeszorított ez az út, majd mindjárt beszélek, mitől van ez összeszorítva, és azt mondja, hogy kevesen vannak, akik rátalálnak. Na ez még komolyabb figyelmeztetés, hogy ez az út nem csak olyan, hogy ott van, hanem ezt keresni kell, mert ezt meg kell találni. És Jézus arra figyelmeztet, hogy kevesen van, akik megtalálják, és abban már nem akarok belemenni, sokszor beszéltünk arról, hogy ugye itt a széles út és a keskeny út, itt nem arról van szó, hogy a széles úton jár a világ, a keskeny úton meg jár az egyház, mert a világ nem is foglalkozik Jézus, mert ugye később mondja, hogy van a kétfajta ember, a homokra építi a házát, meg aki sziklára építi a házát, és mind a kettő hallgatja az Isten beszédét. Csak az egyik megcselekszi, a másik nem. Tehát itt világember nem hallgatja az Isten beszédét. Arról nem is beszélve, hogy világember nem mondja, hogy Uram, Uram. Ami már mindjárt kitérek. Mert ugye mondja Jézus Úrnak. És ezért fontos, hogy keressük ezt az utat, és megtaláljuk. És hogy ezt hogyan kell keresni, és ez a szorítás, ez összefüggésben van, ugye, hogy az igés a két rész nyilvánvalóan összefüggésben van. Én azt gondolom, hogy minden, ez csak egy magyarázat erre, lehet, hogy erre több magyarázat is van, hogy minden döntés, amit az életedbe hozol, az egy válaszút. Tehát vannak ilyen pontok, amikor az ember döntésekhez ér az életében, döntéseket kell hozzon, na, ezt most megteszem, nem teszem, ezt elvállalom, nem vállalom, ezt aláírom, nem írom alá, ezzel szövetséget kötök, ezzel nem kötök szövetséget, ebben gyülekezetben nem megyek, ebben gyülekezetben, pénzügyileg ezt meglépem, nem lépem, ezt most elmondom, nem mondom el, megvallom az igazságot, nem vallom meg az igazságot, stb. Stb. És mindig ilyen döntések elé kerül az ember, és ez pedig, ha ahhoz, hogy te egy helyes döntést tudjál hozni, ez egy nyomás belsőre, hogy a testnek a hangját, a testnek a döntését, azt le tud nyomni. És egy ilyen összeszorított módon kell magadat az úton tartani, és a testednek a hangjától elfordulva, lehet, hogy így tudsz csak menni, de maradnod kell azon a keskeny, összeszorított úton. Mert a test gondolata az, ugye a halál, ahogy már erről beszéltünk. És az, hogy melyik a keskeny út, ahhoz a Szent Szellemnek a világossága mutatja az utat. És az a borzasztó dolog van, hogy a világ teljes sötétségben van. Hiszen mondja is Jézus, hogy a halál árnyékában ültek, a sötétben az ember, és ő hozzájuk jött. És neked muszáj, hogy ebben a teljes sötétségben, ami a világon van, azon neked legyen egy világító fáklya. És ilyen pillanatban, hogy ez Krisztus igéje, és az abból vett réma, de most ilyen pillanatban ez a Szent Szellem, aki itt van a Földön, és aki bennünk is van, és muszáj, hogy az ő hangját halljuk, ezért kell megint ide térek vissza, hogy muszáj a Szellem kódusának lenni, és állandó beteljesedésben lenne Szent Szellemmel, mert neked nekünk látni kell azt, hogy a Szent Szellem merre akar vezetni. Amen. És akkor a döntésbe milyen döntést kell hozzak. És sokszor azt hiszem, hogy nem kell mondanom, mert ugye ismerjük egymást, több embernek nagyon komoly döntéseket kell meghozni az életében az utóbbi időben. És ehhez, jó, én is tévesztettem már, és mindannyian tévesztünk, ezt megint nem úgy akarom mondani, hogy most, hogyha elrontottad, kész vége. Nyilván nem erről beszélek. De, mert ha az ember lelép utána, akkor viszont észlelni kell, hogy sötét van. Tehát sötét van. És megint el kell, és az a jó, hogy ilyenkor Istenhez lehet fordulni, és ő adja a világosságot, és vannak ilyen visszatérési pontok, mint az autópályáról, véletlenül lemész,
Mész egy darabig, de aztán van megint egy bejárat. Csak itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire távol jut az ember attól a keskeny, szűk, összeszorított úttól. És egyszer mondta ezt egy tanító, egy magyar tanító, hogy amilyen mélyre mész a reketyésbe, abba a szúros, bokros területen, annál több sebet kell majd begyűjtened, mikor visszafelé jössz, ugye? Mert akkor annál jobban kétszeresen fognak visszaszúrni, és ha még egy lépést teszel, azt is kétszer kell megtegyed. És nem mindegy, hogy az ember mennyi sebet, meg mennyi árat kell azért fizessen, hogy bizonyos értelemben rossz döntéseket hoz. És persze lehet azt mondja, hogy uram, megtérek, és ez helyes is. És azt mondja, uram, bocsáss meg, de sokszor a bűnnek a következményeit, vagy a félre lépésnek, most ezt ebből a szemszögből, ebből a kontextusban mondom, tehát az útévesztésnek az a következményt, azt fel kell vállalni. És egyszerűen muszáj sokszor ki kell fizetni. És ezért van az, hogy sokkal jobb a Szent Szellem Szent Szellemre hallgatni, és Isten jó, aki én, ugye azok, Isten, az én jóim hallják az én hangomat, jobb Jézus hangját hallani, és azután menni, mint aztán nem tudom hányadik kerülni visszamenni. Mert Isten kegyelmes, és vissza lehet menni egy pontig. De hogy most melyik ez a pont, erre nem akarok kitérni, mert erre nem is készültem úgy föl, de beszél egy helyen arról, hogy van egy, ahol már nincs visszatérés. Tehát ezért nem lehetünk Isten fiai, ha nem vezet a Szent Szellem, mert nem tudunk a keskeny úton járni. És utána ugye azt mondja, hogy nem, most ugrok egyet, és utána azt mondja a keskeny úton, hogy nem mindenki, aki mondja nekem, uram, uram, megy be az egek Istenének királyságába, hanem aki megteszi égi atyám akaratát. És itt mindenképpen szeretnék, tehát szerintem ez egy fókusz, hogy az egek királyságába való bemenetel, tehát már most a végéről van szó, amikor bejutunk valahova az élet végén, de szerintem egyébként ez még értelmezhető a mostani életben a szellemi állapotra is, tehát hogy az Isten királysága vagyunk, hogy aki megteszi az égi atyám akaratát, az megy be az egek Isten királyságába. De alapvetően ugye itt az iga végéről szól, mert aztán mondja, hogy ugye Jézus úgymond bizonyos értelemben ítéletet hirdet azok fölött, akik azt mondják, hogy de hát uram, és azt mondja a Vidal, jól fordítja, hogy sokan áradoznak majd azon a napon, hát uram, nem a te nevedbe profétáltunk, te nevedbe hajítottuk ki a démonokat, és nem a te nevedbe tettünk sok hatalmas dolgot. És akkor megvallom nekik, hogy soha nem ismertelek benneteket, távozzatok tőlem, ti törvénytelenséget művelünk. És ugye nyilván erről az időszakról van szó. Tehát ebbe az égi szférába, a földi pályafutás után így tudunk bemenni az égi atyának, az akaratát megtesszük. És ehhez viszont egyszer a férfi alkalmon volt szó ezekről az égékről, és az nagyon megmaradt bennem, a Róma 12.1.2-ben, amikor azt mondja Pál, hogy kérlek titeket testvérek Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Istennek számára, élő, szent és nekik tetsző áldozatul, ez legyen a ti észszerű, igeszerű Isten tiszteletetek. Adjátok oda a testeteket Isten számára, élő, szent, neki tetsző áldozatul, ez, tehát a test odaszánása, ez legyen a ti észszerű, igeszerű Isten tiszteletetek, és ennek következményeképpen folytatja a kettes versben, nem úgy hozzáidomuljatok ehhez a világkorszakhoz, hanem a gondolkozás módotok megújulásával, itt a szellemi felfogó képességről van szó, alakuljatok át úgy, hogy megvizsgáljátok, mi az Isten akarata. Ami jó, kedves és tökéletes. Most, hogyha nem szánod oda a testedet, és akkor a gondolkodás módot se tud ugye megváltozni, és hogyha nem tudod a gondolkodás módot megváltozni, hogy fogod megvizsgálni, mi az Isten akarata? És hogyha nem tudod megvizsgálni, mi az Isten akarata, ami egyébként jó, kedves és tökéletes, ha nem tudjuk megvizsgálni, hogy fogjuk véghez vinni? Hogy fogjuk megtenni? Tehát ezért kulcskérdés, ez egy kényszerpálya, hogy ha valaki keresztény és Istent akar követni, akkor oda. Tehát ha én keresztény akarok lenni, nekem oda kell szánnom a testem. Nincs más út. Ezt különösen azoknak mondom, akik nem tértek meg, hogy csodálatos elhívás ez, de kell hozzá egy határozott hozzáállás, egy kiállás, egy életre szóló döntés kell ahhoz, hogy valaki keresztény tudjon lenni. És oda tudja szánni a testét, észszerű, igazszerű Isten tiszteletet tudjon folyamatosan bemutatni, de Istenben segít. Tehát ez nem olyan dolog, hogy nekünk itt most nem, tehát ez ilyen borzasztó dolgok ezek, mert Isten segít ebben, de egy odaszánás muszáj az igének és a Szent Szellemnek, az imának, és az elmélkedésnek, a bőtnek és a könyörgésnek. Tehát meg kell lenni ezeknek a dolgoknak az életünkben. a végén befejezem, meg kicsit elment az idő, hogy ez az egész, és ide akarom kicsúcsosítani az egészet, az egész, ez már az eddigieket, hogy az egész egy világképet mutat be. Egy egész gondolkodási berendezkedést mutat be ez a boldogmondás és az egész hegyi beszéd, hogy hogyan kell nekünk Isten igéhez, Isten személyhez és az egészhez hozzáállni. És ugye többfajta világkép volt már ugye a történelemben. Ugye volt az ókori világkép, ugye földlapos, és akkor ugye az ókorban azt gondolták, hogy megyünk a földön, és akkor egyszer csak így, és akkor leesünk. Bár állítólag Kolumbusz, mikor ettől féltették, az csak egy kitaláció, mert abban az korszakban ez nem volt. Aztán görögök ugye bevezették a geocentrikus világképet, ami ugye a föld középpontú világkép. Egyébként ennek a lapos földnek, ez egy érdekességként elmondom, hogy ezt az elképzelést egy Samuel Robotham nevű angol feltaláló a 19. század végén, aki egy vallási vezető is volt, a Biblia szó szerinti értelmezésére támaszkodva felelevenítette. Ugye földlapos, és létre is hozott egy ilyen mozgalmat, és a skót John Alexander Dowie, akit lehet, hogy többen ismertek, egy hídgyógyító volt, ő létrehozott egy Zion vagy Zion nevű teokratikus közösséget is. És egészen ugye 1942-ig a halál után más átvette, ez a társaság létezett. Ezt csak úgy érdekességként mondom. És ma már persze tudjuk, hogy a föld gömbölyű, de volt ilyen az újkorban, a 20. században is, hogy azt hirdették, hogy a föld lapos. Na most aztán a görögök találták ki, ugye, hogy mégiscsak ugye, Ptolemaiosz nevéhez fűződik ezt, hogy a föld gömbölyű, és a középkorban is aztán a keresztény egyház ezt a geocentrikus világképet ugye nagyon magáévá tette, mert hát ugye a földet teremtette Isten, és hát akkor forog minden, a nap, bolygók és a csillagok, és aztán Kopernikusz és Galilei volt az, akik behozták a heliocentrikus világképet, ami pedig ugye azt jelenti, hogy a nap körül forognak a bolygók, a föld is, mert már tudjuk, hogy ez így van, és ez kicsit szellemiebbre vizekre evezve, aztán a felvilágosodás, és ez már érint minket is, behozta a humanizmust, ami meg az ember központú világkép. És sajnos az egyházba is ez teljesen belopozott, ez az ember központú világkép, hogy én kitalálom magamnak azt, hogy mi az igazság, vagy az Isten igéből kiragadok dolgokat, én megállapítom, hogy mi az igazság, és e köré szervezem az egészet. És nagyon sok esetben Isten igazsága más, mint amit az ember gondol, és a helyes világkép, az pedig az Isten teocentrikus világkép, vagy krisztocentrikus világkép, ami azt jelenti, hogy ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy a mindenség, mert most nem tudok jobb szót, az Isten központú, de a teremtés az meg Krisztus központú. És ezt úgy tudnám alátámasztani, hogy az 1 Korintus 15-28-ban azt mondja az ige, amikor itt Jézusról beszél, amikor pedig alávetett Jézus az atyának, amikor pedig alávetett neki mindeneket, akkor maga a fiú is, mert itt jön ez, aláveti magát annak, aki neki a mindenséget alávetette. Hogy az Isten legyen minden mindenben. Tehát az abszolút ultra, nem tudom megfogadni, mert már mindenséget is le van foglalva itt, tehát földi szavakkal. Tehát az egész, ami létezik és van, az minden Isten központú, a teremtett világ pedig Krisztus központú, de Krisztus átadja az atyának a végén. Ezek titkok, tehát ezt én sem értem, hogy ez hogy van. És a másik pedig, hogy ahogy a teremtés Krisztus központú, azt meg onnan tudjuk, hogy a Kolosse 1-be a 12-16-os versekig az van, hogy adjatok hálát az atyának, aki elég alkalmassá tett titeket, hogy a szentek sors részesedésében, a fényben részt nyerjetek, aki kiragadott minket a sötétség hatalmi köréből, és áthelyezett szeretett fiának a királyságába, akiben miénk a váltság, bűneinknek bocsánata, aki láthatatlan Istennek kép mása, minden teremtmény első szülötte, mivel hogy, és itt jön a lényeg, benne teremtetett minden az egekben és a földön, tehát minden benne van teremtve. Ez egy Krisztus központ az egész teremtett világ. Látható, láthatatlan rész is, láthatatlan, trónok, uralmak, fejedelmségek, fennhatóságok, mindenket rajta keresztül is beléje torkolóan teremtett. És itt szeretném a konklúziót nem az egészből, de ebből levonni, ebből a részből, hogy és ezért mondom, hogy Isten centrikus világképben kell élni az egyháznak is, hogy azt kell megérteni szerintem, vagy amire én az elmékedés során jutottam, hogy ha az egész világ, a mindenség Isten központú, akkor nekünk magunkat is Isten szemszögéből kell lássuk. Ugyanis, vannak angyalok, akiknek ugye a szellemvilága vannak. Vannak kerubok, vannak különböző szellemi szeráfok, különböző szellemi lények. Aztán vannak démonok is, ugye? És van az ember is. Mindegyik szellemi lény szabad akarattal van, tehát döntést tud hozni, hiszen az angyalok sem tudtak volna föllázadni, mert előtte jók voltak, aztán rosszak lettek, tehát kettő között van egy döntés. Tehát muszáj volt nekik döntést hozni. És az ember az, ezek a szellemi lények, és ott ugye nincs is bűnbocsánat, tehát az angyalok elbuktak, és onnantól fogva az örök homály van nekik föntartva, illetve hát az ítélet, most ebben nem akarok belemenni, mert se idő, meg ezt nem is, pontosan erre nem is készültem. És az ember pedig egy hibrid lény, ugye az elején ezt mondtam, ez szellem is, fizikai is, és a szellem a bűn miatt megsötétedett, ezért a fizikai rész is a halálnak, a romlásnak lett alávetve. És ezért van az, a gyógyulásra kapcsolatban azt értettem meg, legalábbis szerintem ez így van, hogy ha a fizikai rész uralkodik, mert a szellem megsötétedik, akkor alá van vetve a romlásnak. És bizonyos értelemben persze alá van vetve most is a romlásnak, aki a keresztények teste is, de szellemi rész helyreállításával, tehát a szellemi újjászülésével Isten helyreállította az uralmat is. És hogyha a szellem által uralkodunk, akkor van lehetőség arra, hogy gyógyulás is legyen, mert ahol a szellem uralma van, ott az élet van, és akkor meg tudunk gyógyulni.
Amen.
És ugye többen mondtatok gyógyulásról bizonyságot, hát ezért van, mert hogyha a Szent Szellem uralkodik bennünk, ül a szíved trónján, akkor az élet és a békesség van ott, és az életben nincs halál, tehát ott lehetőség van a gyógyulásnak. És ez persze most nem mondom, hogy autóitusan mindenki meggyógyul, mert ugye ez egy nagy téma, ebben nem akarok belállni, de nyilvánvaló, hogy a lehetősége ezen keresztül megvan, mert itt az uralmi pozíció helyre lett állítva. És Jézus ezt helyreállította. De mivel mi is a teremtés egy kategóriája vagyunk, és a fizikai nehézségeket Isten, Jézus majd a Szent Szellem folyamatos biztosításával helyreállította, ezért kiegyensúlyozta a fizikai testnek a rossz hatását, ugye? Mert az van, hogy a felelősségben, ugye ezért is van az, hogy Jézus eljött, és megkísértetett hozzánk hasonló mindenben, és a bűnbe ugye nem esett el, de Jézus tudja, hogy milyen a szellemnek a fizikai testben élni. És ezt Jézus helyreállította, Isten helyreállította azzal, hogy megadta a lehetőségét annak, hogy a szellem uralmi pozícióba helyezze, illetve egy bukás után az ember nem kell automatikusan ítéletre. Miért? Azért, mert tudja, hogy testben vagyunk. És ezért Jézus a közbenjáró. Az ember Jézus Krisztus. Nincs más közben, csak egy az ember Jézus Krisztus. És viszont azt kell mondanom, hogy felelősségünk ugyanígy megvan, és mi sem vagyunk különbek, mint más lények. Csak másképp épül föl a felelősség. De a felelősség megvan. És ezért azt kell lássuk, hogy minden lény döntéseket hozott. Tehát a gonosz angyal az se fog örülni, hogy az ítéletre megy. Tehát az is retteg. Vannak olyan nem bibliai könyvek, ahol szó van ilyesmiről, most ezt nem akarom, ez nem szentírás, de szerintem vannak az Énok könyvében például olyan információk erről, ami szerintem elfogadhatónak tűnik, és hogy az angyalok is rettegnek az Isten ítéletétől. Tehát ott ők se fognak örülni, és senki nem fog örülni, a démon se fog örülni, hogy a pokolba kerül, illetőleg utána pedig ugye a Gehennába, hiszen, és ő is retteg Jézustól, hát emlékeztek a Kapernaumi zsinagógába, és rettegtek a démonok. És azt mondták, hogy azért jött, hogy idő előtt visszaküldjél minket. Tehát tudják, hogy van egy idejük, és tudják, hogy felelősség van, és elszámoltatás van. És egyébként ezért borzalmas a sátáni birodalom, az egész félelmen alapul. De ugyanígy nekünk is felelősségünk van. Tehát nekünk az kell, hogy az angyalnak van egy felelőssége, a szellemi lényeknek van egy felelőssége, ugye főleg, amit most a bukott angyalokról van szó, az hozott egy rossz döntést, vállalja a felelősségét. A démonok eredetére most nem akkor bemenni, ezt nem tudom. De igazából az embernek is, mint lénynek megvan a felépített szellemi felelőssége, ami alapján el kell számoljon majd, és nekünk ugyanúgy kötelesek leszünk erre, mert mi sem vagyunk ilyen értelemben mások, mi is egy teremtett lények vagyunk. És ez jelenti az Isten centrikus világképet, hogy nem azt mondom, hogy hát én jó ember vagyok, hát én jó dolgokat csináltam, hát Isten engem nem ítélhet el. Nem. Az van, hogyha Krisztus szelleme van bennünk, szellemi uralkodás van, ha megszentelődünk, ha helyreállunk, és közösségünk van Istennel, Isten fiai vagyunk, akkor mondjuk, mert Isten igéje mondja ezt, akkor, igen, akkor valóban üdvözülünk, megmenekülünk, aki segítségül az Úr nevét, az megtartatik, és ezzel szeretném befejezni, és ezzel szeretnék bátorítani benneteket az egészbe, hogy ha ebből a világképből indultok ki, ami Krisztus-centrikus, és a mi életünkben pedig szellem, szent szellem-centrikus, mert a Szent Szellem ugye Krisztusra mutat, tehát nem akar a félrevinni benneteket, akkor, és az ige alapján, az ige megtartásában élünk, mert ugye az az örök élet, hogy megismerjük Istent, és akit elküldött az igazi Jézus Krisztust, és azt mondja utána Jézus a János 17-ben, hogy és megtartották a te igédet. Tehát meg kell tartsuk az igét, ennek alapján kell élni, és a Szent Szellemre való vágyakozásban kell létezni, és akkor ez a szellemi állapot, ez a világosság, ez összeszorít és megtart minket a szellem útján, az összeszorított szűk ösvényen, és ha megtaláljuk a szűk ösvényt, végig megyünk rajta, és megállunk Isten előtt. Szeplőtelen egyházként. Ezt nem lehet semmihez hasonlítani. Semmi, tehát semmi nem ér föl ennek az értékével, még kifejezni is nehezen tudom magamat, erre gondolok. Hogy odaállhatunk, és ezért minden áldozatot megér. Amen. És sokszor engem is Isten egy helyre billent, hogy hát mit csinálsz ember? Hát az egyik Istennek a királyság van fenntartva számodra. Hát hagyd abba kis dolgaidat. Hát gyere én hozzám. Miért adtok pénzt olyanért, ami nem ad semmit, ami értéktelen? Jöjjetek hozzám, vegyetek ingyen bort és tejet, azt mondja az Úr. Istennek hála, hogy áll a kegyelemnek a napja is. Én hiszem azt, hogy Isten az Aratás gyülekezetének és sok más testvérünknek az Úrban fog adni lehetőséget, és a kegyelemnek az erejét fogja adni, amit fogunk használni arra, hogy megszentelődjünk, és nagyon vágyom arra, hogy ebben a folyamatban együtt, mint csapatként tudjunk működni, be tudjunk lépni, és lássuk majd együtt azt az egy hévet, azt az egy indulatot, amit az abcselben is láttak a hívők, ezt a homotümadont, ami egy szív, egy lélek, egy indulat, és aként ne éljük meg Istent, és az ő királyságát, és csak bíztatni tudlak benneteket arra, hogy erre a megszentelődésre, az odaszállásra, mert Isten kész odaadni a királyságot.